itt az Életműszerező Podcast, én pedig Horváth Andréka vagyok, pszichológus és autogén tréning gyakorlatvezető. Minden adással közelebb viszlek önmagad és a világban való helyezményed megértéséhez, hogy egy kiegyensúlyozott, szerető kapcsolatot alakíthass ki saját magaddal. Szia, üdvözöllek az Életműszerező Podcast legújabb adásában. Ez az epizód az emberi kapcsolatokról szóló évad legelső epizódja, egy remek megalapozása a későbbi adásoknak, hiszen ma a hatékony párkapcsolati kommunikációról lesz szó. Ehhez szakértőként meghívtam Zaka Dóra, tanácsadó szakpszichológust és képzésben lévő pár- és családterapeutát, aki a Relationship Párterápia Instagram oldal alapítója. Kérlek, mutasd be magad néhány mondatban, Dóri, hogyan kerültél a pszichológusi pályára, miért párterápiával foglalkozol, és mi a célod az Instagram oldaladdal?
Sziasztok, köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Én Zaka Dóra vagyok, tanácsadó szakpszichológus, illetve képzésben lévő pár- és családterapeuta. Valójában eredetileg nem ez akartam lenni, aztán úgy idővel a tanulmányaim során még a középiskolában rájöttem arra, hogy mégiscsak inkább az emberek azok, akik engem érdekelnek. És hogy azon belül, hogy lett a párterápia, én nagyon sokáig gyerekpszichológus szerettem volna lenni, aztán ahogy különböző gyakorlatokat gyűjtöttem, rájöttem, hogy egy gyerekkel nagyjából nagyon sok mindent nem lehet kezdeni a család nélkül, anélkül, hogy mondjuk tényleg családi szinten beavatkoznánk, és hogy a családnak is a magja a párkapcsolat. Szóval, hogyha az nincs rendben, akkor az nagyon sok szempontból visszahat a gyerekekre is. Úgyhogy így kerültem én a párterápia felé. És hogy mi az Instagram oldallal a célom? Elsősorban az, hogy tudatosabbá tegyem az embereket azáltal, hogy olyan információkhoz is hozzájutnak, amikhez mondjuk nem, mert hogy nyilván nem olvas feltétlenül mindenki szakirodalmat, de hogy ilyen módon azért mégis el lehet juttatni egy csomó információt, és hogy így el is lehet gondolkodni. Szóval, hogy abszolút ez a pszichoedukáció, ami az elsődleges célom.
Elárulod, hogy egyébként minek készültél?
Legelőször ügyvéd akartam lenni. Aztán rájöttem, hogy ugye a személyiségem sem feltétlenül illik hozzá, meg hogy kevésbé vagyok az a típus, aki mondjuk azokban a mindennapokban boldogan érezné magát.
Wow, ez érdekes váltás nagyon.
Igen.
Köszönöm a bemutatkozást, és akkor térjünk át a magára, a podcast témájára. Én meg szerintem a legtöbb pszichológus, mindenki azt vallja, hogy a jól működő párkapcsolat titka a nyílt kommunikáció, és ezen kívül kevés más dolog kell hozzá, viszont ez közel sem olyan egyszerű megvalósítani, főleg nem akkor, hogyha valaki olyan családban nőtt fel, ahol ezt nem volt lehetősége megtanulni, hogy hogyan lehet nyíltan kommunikálni a problémákról, hogyan lehet megbeszélni mondjuk a konfliktusokat, és nem elmenekülni előlük. Viszont ugye ezeket újra lehet tanulni felnőttként is, egy párkapcsolatban. Ez nagyon sokat tud segíteni abban, hogy fejleszteni tudjuk a kapcsolatunkat. És akkor először nézzük meg, hogy mik azok a dolgok, amiken elcsúszhat a párkapcsolaton belüli kommunikáció, mik azok a hibák, amiket elkövethetünk egy beszélgetés, egy konfliktus során.
Hát amit a legtöbbször látunk így a pároknál, akik hozzánk érkeznek, az az, hogy mondjuk pont így a konfliktus kerülés talaján olyan régi sérelmeket hordoznak magukkal, amik úgy megnehezítik a mindennapi kommunikációjukat. Szóval, hogy sokan gondolják, hogy a konfliktus kerülés ez egy jó megoldás, mert hogy akkor nincsen vita a kapcsolatban, akkor ez biztosan egy jó kapcsolat, és hogy közben meg azt látjuk, hogy ez nem annyira működik, hogy azáltal, hogy nem beszélik meg ezeket a problémákat, amik felmerülnek, úgy még azon melegében, ahogy tényleg kialakulnak, ezek valahogy ilyen egyre nagyobbá és nagyobbá duzzadnak. Valahogy az lesz belőle, hogy egy ilyen állandó feszültség van köztük, mint hogyha ilyen vékony jégen táncolnának, hogy kialakulnak olyan tabu témák is akár, amiket így jobb elkerülni, mert hogy potenciálisan konfliktus esélyét hordozzák. De hogy ettől a feszültségtől meg így olyan dolgokon is robbannak, ami egyébként meg nem is indokolná. Ilyenkor szokott az lenni, hogy hát nem is értem, hogy miért borulsz ki azon, hogy én most nem a szennyesbe tettem a ruhámat, hanem mellé, és lehet, hogy nem is azon borul ki, hanem valami tök más miatt van még régről sérelme, de hogy ez volt az, ami most végül kihozta. Szóval, hogyha mondjuk így ezen kapjuk magunkat, hogy ilyen indokolatlannak tűnő helyzeteken van feszültség, akkor úgy nagyon azt látjuk, hogy érdemes átgondolni, hogy mióta van ez így, és valahogy megkeresni az eredetét annak a régi sérelemnek, és azt feldolgozni.
És szerinted ez egyébként működhet úgy is, hogy a pár ezt eldönti, hogy oké, tök sokat veszekszünk ilyen hülyeségeken, vagy ilyenkor már érdemes felkeresni párterapeutát?
Én azt gondolom, hogy ez nagyon ember, meg nagyon párfüggő, hogy kinek mennyire működik ez anélkül, hogy mondjuk egy ilyen külső kontroll lenne rajta. Sokszor látjuk párterápiában, hogy valójában teret és időt teremtünk arra, hogy foglalkozzanak ezekkel a dolgokkal, és hogy egyébként ők tudnak beszélgetni erről, de hogy valahogy kell nekik az, hogy akkor eljöjjenek két hetente 80 percre, és akkor dedikáltan ezzel foglalkozzanak. Meg sokan vannak úgy vele, hogy olyan mondjuk a temperamentumuk, hogy ha otthon próbálkoznak azzal, hogy megbeszéljék, akkor úgy hordozza magában azt a veszélyt, hogy akár ilyen kiabálós veszekedés lesz belőle, még mondjuk, hogyha mi ott ülünk előttük, mint külső szemlélők, akkor valahogy ezt úgy visszafogják, és akkor egy egészen más, nyugodtabb hangnemmel tudnak beszélgetni. Úgyhogy ez nagyon-nagyon attól függ, hogy ki mennyire tud ebben tudatos lenni, meg tényleg milyen a vérmérséklete.
Igen, azért mások előtt nehezebb leordítani a másik fejét.
Bár látunk arra is példát egyébként, szóval az sem lehetetlen.
Itt a régi sérelmeknél az is felmerülhet, ugye ilyen potenciális vitaforrás, hogy visszautalgatunk évekkel korábbi sértődésekre, bántásokra. Ezek is gondolom egy ilyen hibaforrást, egy ilyen elcsúszási lehetőséget jelentenek.
Abszolút, ezek a célozgatások, utalgatások, ezek mind-mind olyanok, amik csak ezt a feszültséget hivatottak kifejezni, és hogy valójában az adott helyzetben különösebb céljuk nincs, hiszen visszamenőleg sok mindent már nem lehet kezdeni azzal a helyzettel. Bár kifejezetten fontos az egyébként, hogy beszéljenek erről a múltbéli nehézségről is, szóval, hogy ha még ez ilyen szinten is jelen van a mindennapjaikban, akkor ez mindenképpen olyan, amit valahogy ki kellene gyomlálni közülük, átbeszélni azt, hogy kiben mi a sérelem, és hogy adott esetben mondjuk a bocsánatkérésnek is nagyon fontos szerepe lehet.
Így akkor felmerül, hogy vannak ezek az ismétlődő forgatókönyvek, mikor összeveszik valamin a pár, egy tipikus mondjuk apróságon, hogyha már itt tartunk, és akkor egymás fejéhez vágnak dolgokat, és tényleg így minden egyes alkalommal ugyanúgy folyik le egy vita, és aztán valahogy vége lesz, és egy hét múlva szintén egy nagyon-nagyon hasonló veszekedés zajlik le. Ezeket hogyan lehet kezelni?
Ez egy nagyon-nagyon gyakori nehézség, hogy azzal jönnek, hogy hát le tudom magamban folytatni az egész vitát, tudom, hogy én mit fogok mondani, és arra ő hogyan fog reagálni. Ilyenkor nagyon fontos meglátni azt, hogy hogyan is zajlik több szinten a kommunikációjuk, szóval, hogy van valami a valóságban, és hogy mellette zajlik egy másik az egyik fejében, és megint egy harmadik a másiknak a fejében. És nagyon gyakori, hogy ilyenkor nem is arra reagálnak, amit a valóságban mond a másik, hanem arra, amit várnak, hogy mondani fog. És ezzel ilyen óriási elcsúszásokba lehet belecsúszni. Egyébként az, hogy ezek az ismétlődő forgatókönyvek hogyan vannak jelen, mi azt látjuk, hogy kétféleképpen is valaki a témához ragaszkodik, hogy mindig ugyanazon veszik össze. Lehet, hogy máshogy zajlanak ezek a viták, de hogy a téma valójában ugyanaz, és a másik pedig az a bármilyen témáról is van nagyjából ugyanúgy fut le a veszekedés. Azoknál, akik ugyanazt a forgatókönyvet ismétlik, érdemes kipróbálni azt, hogy valami mást próbálnak meg, hiszen ha én valamit máshogy csinálok, mint szoktam, akkor a másik is kénytelen lesz változtatni a reakcióján, hiszen valami másra nem tud ő sem ugyanúgy reagálni. Szóval, hogyha általában mi az a pár vagyunk, akik én kiabálok, és a másik ettől elmenekül, és én üldözni kezdem, akkor én kipróbálhatom azt, hogy nem kezdek el kiabálni, hanem valahogy máshogy próbálom meg kifejezésre juttatni a gondolataimat, és akkor lehet, hogy a másik sem fog elmenekülni, és tudunk egy sokkal konstruktívabb módon beszélgetni. Vagy hogyha én a másik része vagyok, aki menekülni szokott, akkor kipróbálhatom azt, hogy nem menekülök el, hanem valahogy visszajelzem azt, hogy most úgy szívem szerint elmenekülnék a kiabálásod elől, de hogy most én mégis itt maradok, és hogy akkor törjük meg ezt a szokásos forgatókönyvet, és lehet, hogy ettől a másik is abba hagyja a kiabálást, hiszen teljesen furcsa, hogy hát nem menekült el előtte előlem, akkor most, itt mi történik? Valami más, és akkor egészen újfajta módon tudnak kapcsolódni egymáshoz.
Mennyire könnyű ezeket a lépéseket meglépni, vagy inkább mennyire nehéz?
Nagyfokú tudatosságot igényel, az biztos. Sokszor van olyan elvárás a párokban, hogy mondjuk felfejtegetünk párterápián egy-egy ilyen forgatókönyvet, mindenki látja is a saját működését benne, de hogy mégis amikor ott vannak a helyzetben, aminek nyilván heves érzelmei vannak, amik elsodorhatnak, nem mindig könnyű tartani a fókuszt, és azt mondani, hogy jó, igen, most megállok, tudom, most valami mást fogok csinálni, de hogy azt látjuk, hogy ez ilyen gyakorlással nagyon jól fejleszthető, tehát lehet, hogy nem fog elsőre működni, meg lehet, hogy még ötödikre sem, de hogy amikor meg mégis, az meg egy akkora erőt tud adni, hogy annak a lendülete meg tovább visz, és hogy minél több tapasztalat van arról, hogy egyébként erre képesek vagyunk, ugyanannál inkább rutinná tud válni.
Igen, ez végül is ugyanaz, csak fordítva, mint ahogy kialakultak ezek a forgatókönyvek, hogy azt is megtanultuk, abba is belegyakoroltuk magunkat, és most igazából ezt kell elfelejteni, és helyett egy újat megtanulni.
Abszolút.
Kicsit visszatérve erre a több szinten zajló kommunikációra, ez lehet, hogy bonyolult így annak, aki most először hall erről. Tudsz-e esetleg példát hozni rá?
Mondjuk egy pár, aki azon vitázik, hogy ki hogyan végzi a házi munkát, vagy éppen hogyan nem, melyik részében vállal szerepet, ott nagyon gyakran futnak le úgy a viták, hogy az egyik fél elkezdi mondani, mondjuk, hogy már megint nem mosogattál el, és arra számít, hogy azt fogja mondani a másik, hogy dehogy nem, elmosogattam, és amúgy is ezt is megcsináltam még, de te soha nem veszed észre, miközben lehet, hogy a másik azt mondja, hogy igen, igazad van, sajnálom, hogy nem mosogattam el, de ő már, aki azt feltételezte, hogy rögtön vissza fogja dobni, arra fog reagálni, és már ez már bőszíti egy kicsit az ingereit. Szóval, hogy lehet, hogy mondjuk erre egy ilyen ingerültebb reakció jön, hogy jaj, ne mondd már, soha nem mosogatsz el, stb., miközben lehet, hogy ugye végül nem is ezt mondta a másik, és hogy itt tudnak nagyon elcsúszni. És ezért nagyon fontos az, hogy meghalljuk, hogy mit mond a másik.
Igen. Köszönöm ezt a példát, így szerintem sokkal érthetőbb mindenki számára. Most, hogy már tudjuk, hogy mik lehetnek a buktatók, nagyon fontos ugye, hogy tudatosítani is tudjuk őket egy-egy beszélgetés, illetve vita során, de ugye nem úgy, hogy na látod, már megint célozgatsz, meg utalgatsz, hanem hogy saját magunkban tudjuk tudatosítani a saját hibáinkat, és aztán megpróbáljuk kijavítani. Úgyhogy most egy kicsit evezzünk át így az erőszakmentes kommunikáció vizeire, viszont biztos vagyok benne, hogy van, aki nem tudja, hogy mit jelent ez a fogalom, hogy eszik-e, vagy isszák, úgyhogy röviden kérlek fogalmazd meg, hogy mi is ez az erőszakmentes kommunikáció.
Az erőszakmentes kommunikáció tulajdonképpen annak a módja, hogyan egy-egy konfliktust valamilyen ilyen konstruktív vitává, megbeszélésé, párbeszédé tudunk alakítani. Ennek a gyakorlatban 4 lépése van, ezeket így nagyon röviden összefoglalom. Első lépésben az a lényeg, hogy megfigyeljük, hogy úgy objektíven mi az, amit tapasztalunk, mi az, amit látunk az adott helyzetben. Ez nagyon fontos, hogy ez egy, tényleg egy ilyen tényszerű leírás legyen, ne legyenek benne a saját gondolataink, ne legyen benne szubjektív ítélet, csak az, hogy mi is ez, amit én észlelek magam körül. A második lépésben fontos, hogy ehhez hozzákapcsoljuk, hogy mit érzünk az adott körülménnyel kapcsolatban. Itt is fontos, hogy ez ne kritika legyen, ne a véleményünk megfogalmazása, ne a gondolataink, hanem tényleg az, hogy mi az, ami az érzések szintjén megjelenik bennünk. Harmadik lépésben pedig ehhez próbáljunk meg egy szükségletet hozzákapcsolni, vagyis hogy mit gondolok arról, hogy ez az érzelem, ami bennem van, ez milyen hiányból táplálkozik. Mire lenne szükségem ahhoz, hogy ezt az érzelmemet mondjuk az intenzitását csökkenteni tudjuk. Itt is fontos, hogy azt, hogy ez az érzelem megjelent bennem, ezt ne a másik viselkedéséhez kapcsoljuk. Mm-hmm. És a negyedik lépésben pedig fogalmazom meg egy kérést, hogy mit szeretnék, miből gondolom azt, hogy a másik segíteni tudna, hogy mondjuk ez a kielégítetlen szükségletem kielégüljön. És ennél a kérésnél pedig fontos, hogy ez legyen minél konkrétabb, és hogy lehetőleg ne ilyen tagadó formátumban fogalmazzuk meg, szóval, hogy mondjuk az ne legyen egy kérés, hogy ne csináld ezt többet, hanem akkor mondjuk meg azt, hogy mit csináljon helyette.
Mit látsz te így a munkád során, hogy mennyire nehéz átállni erre, hogy szépen, higgadtan végigvegyük ezt a négy lépést, és így fogalmazzunk meg egy kérést, mikor legszívesebben mondjuk leüvöltenénk a partnerünk fejét. Hogyan lehet átváltani erre?
Hát a nagyfokú tudatosságot tudnám hozni itt is, ami úgy az egyén szintjén is fontos, de hogy nyugodtan segíthet ebben a pár is, tehát ki lehet alakítani akár valamilyen közös jelet arra, hogy emlékeztessék egymást arra, hogy mondjuk a feszültség kezd egy olyan magas szintre fokozódni, ami már magában hordozza a veszélyt, de hogy fontos, hogy itt is ne ilyen kritika formájában jelenjen meg ez az emlékeztetés, mert az kicsit inkább olaj lehet a tűzre. És hogy mennyire nehéz, azt gondolom, hogy egyébként ez elég nehéz, szóval, hogy általában azért az, amiből végül lehet ilyen erőszakmentes kommunikációs folyamatot alakítani, ez sokszor egy ilyen nagyon erős mondat formájában szokott megfogalmazódni, szóval például, hogy nem tudom, rám soha nincs időd, vagy hogy neked minden fontosabb, mint én. Ez egy ilyen nagyon tipikus párkapcsolati mondat, amit sokszor hallunk, és hogy ezt átalakítani ebbe a négy lépésbe, az azért elég sok munkát igényel meg, hogy nyilván az akkor egy hosszabb, ilyen összefüggő mondatrendszert is igényel, úgyhogy ebben azért nagyon-nagyon sok munkát kell fektetni.
Sokan vannak úgy, hogy megismerkednek ezzel az erőszakmentes kommunikációval, alkalmazni is akarják a beszélgetéseik, vitáik, veszekedéseik során, viszont félnek kipróbálni azért, mert úgy gondolják, hogy a másik erre nem lesz nyitott, vagy hogy ők hiába próbálnak meg ilyen objektíven, én mondatokban fogalmazni, a másik ugyanúgy vissza fog üvölteni adott esetben. Ezt te hogy látod a gyakorlatban? Van-e ennek valóság alapja, vagy ez inkább egy ilyen irreális félelem?
Azt gondolom, hogy lehet valóság alapja, de hogy inkább akkor, hogyha ez valahogy így váratlanul történik, szóval, hogyha mondjuk az egyén szintjén zajlik csak az, hogy erről már gondolkodik, és akkor egyszer azt gondolja, hogy na most a következő vitánál én ezt kipróbálom, és lehet, hogy a másik akkor megdöbbenve fog állni, hogy most ez mi és nem is érti. Szóval, hogy fontos szerintem az, hogy ez úgy legyen kipróbálva, hogy mindenki számára ismert, hogy ez úgy köztük van, ezt szeretnék kipróbálni, és akkor már legalább a meglepetés erejével nem hat, ettől még persze lehet, hogy furcsa lesz, hiszen ez valami tök más, mint ahogy addig viselkedtek a vitákban, de hogy fontos, hogy tudjon róla a másik fél is, hogy ezzel úgy elképzelhető, hogy találkozni fog. Az egyébként szerintem, hogyha az egyik félben megfogalmazódik az erre vonatkozó igény, akkor nem nagyon szokott abban úgy nehézség lenni, hogy mondjuk a másik azt mondja, hogy hát ezt biztos nem fogjuk kipróbálni, mert igazából mi veszteni valójuk lehet. Tehát legfeljebb lefolytatják a vitát ugyanúgy, mint ahogy amúgy tennék.
Uh-huh. Tehát igen, nagyon fontos, hogy az első lépés az az legyen, hogy már erről is beszélünk a másikkal, mert hogyha erről sem tudunk beszélni, hogy szeretnénk máshogy vitatkozni, az már egy jóval komolyabb problémát jelez.
Igen, igen, abszolút.
A veszekedések során, meg amikor ismétlődnek ezek, mondjuk, hogy régi sérelmeket vágunk a másik fejéhez, akkor nagyon mélyen meg tudjuk bántani a másikat, és minket is nagyon mélyen meg tudnak bántani. Elhanyagolhatatlan része egy-egy ilyen veszekedésnek az, hogy utána tudjunk bocsánatot kérni a másiktól. Viszont nagyon könnyű rosszul csinálni ezt a bocsánatkérést, mert biztos mindenkinek van olyan tapasztalata, amikor csak kényszerből kértek tőle bocsánatot, vagy amikor látszott, hogy nem gondolja komolyan a másik, vagy mondjuk adott esetben komolyan is gondolta, úgy tűnt, hogy változtatni fog, de mégsem változott utána semmi. Miért olyan fontos a bocsánatkérés, és hogyan lehet jól csinálni ezt?
Sokszor látjuk, hogy a bocsánatkérést azt úgy arra használják, hogy le lehessen tudni azt az adott vitát, mm-hmm. hogy igen, kimondom, hogy bocsi, és akkor minden rendben mehetünk tovább. Valójában ez sokkal inkább a szőnyeg alá söprést támogatja, hiszen legtöbbször az nem alapszik úgy valódi megbánáson, ami meg kulcsfontosságú a bocsánatkérés szempontjából. Ami nagyon fontos, hogy mindenképpen benne legyen, az az, hogy kifejezzék a megbánásukat, hogy azt mondják, hogy sajnálom. És hogy utána csatolják ezt hozzá ahhoz, hogy mit sajnálnak. Szóval, hogy vállalják a felelősséget azért, ami történt, amit tettek, amit mondtak, vagy éppen nem mondtak és nem tettek, hiszen nagyon gyakran azért kérünk bocsánatot. Ez is elengedhetetlen. Ezen kívül, amit még nagyon sokszor látunk, hogy valahogy kifejezzék azt, hogy szándékok van arra, hogy a jövőben ez ne így legyen. Hogy megpróbálnak aktívan energiát fektetni abba, hogy ne kelljen mondjuk egy hét múlva ugyanazért bocsánatot kérni, hogy a jövőben majd máshogy lesz, és hogy nyilván ígéretet tenni nem tudunk arra, hogy biztosan máshogy lesz, de arra tudunk, hogy törekedni fogunk rá, hogy máshogy legyen, és legtöbbször azért ez a másiknak elég is, hiszen nyilván a realitás talaján ő is be tudja látni, hogy mindannyian hibázunk, és hogy lehet, hogy lesz még ez így a jövőben is, de már az is valami, hogy mondjuk megpróbáljuk másként csinálni. És hogy a bocsánatkérésben nem maradhat el maga a bocsánatkérés része sem, szóval, hogy azt mondjuk, hogy szeretném, ha megbocsájtanál, vagy hogy meg tudsz-e nekem bocsájtani. Valahogy ez a mondat úgy sokszor elsiklik, hogy úgy azt szokták csak mondani, hogy sajnálom, hogy ez és ez történt, majd megpróbálom nem így csinálni, de hogy ez a bocsánatkérés része is nagyon fontos.
Igen, ezzel most két nagyon fontos kulcs gondolatot is megfogalmaztál. Az egyik, hogy törekedni kell arra, hogy a jövőben más kép legyen, és ugye ez az, ami néha el szokott maradni. A másik pedig az, hogy vállalni kell a felelősséget azért, hogy megbántottuk a másikat. És ugye például egy ilyen nagyon rossz bocsánatkérés az, hogy sajnálom, ha megbántottalak, mert ott van az a kis hal, vagy hogy sajnálom, hogy ez még rosszabb, sajnálom, hogy megbántódtál. Ebben ugye nulla a felelősségvállalás azért, hogy én tényleg valamit elkövettem, ami a másiknak rosszul esett.
Igen, és vannak még ebben ilyen apró különbségek, például, hogy a megsértődtél, vagy megbántottál, az sem mindegy nagyon sokszor, meg hogy mondjuk egy-egy ilyen mondatot ne kövessen az, hogy de. Sajnálom, hogy megbántottalak, de. Mert valahogy erre a de szócskára azt szokták mondani, hogy ez úgy érvényteleníti az előtte lévő mondatrészt, és hogy valóban ilyenkor sokszor inkább az jön, hogy védekezünk, vagy megpróbáljuk megindokolni, hogy miért is van nekünk igazunk, ami meg teljesen másfelé viszi az egészet.
Igen, igen, és akkor újból kezdődik az egész vita, és tényleg érvénytelen a bocsánatkérés. Amikor törekszünk arra, hogy akkor ezentúl a jövőben máshogy legyen, és a bocsánatkérést tényleg meg tudjuk valósítani, és megváltoztatni azt, ahogyan eddig viselkedtünk, akkor ugye nagyon fontos része ennek, hogy figyeljünk a másikra. Ez az alapja az egésznek. Viszont nagyon-nagyon sokféleképpen lehet figyelni. És hogyan tudunk úgy figyelmet fordítani a másikra, hogy az neki a legjobb legyen, és hogy valóban érezze ezt a figyelmet?
Igen, ez egy nagyon fontos szempont, és hogy ez is valami olyan, amiben nagyon sokféleképpen lehet elcsúszni. Amiről ugye manapság a legtöbbet hallunk, az az, hogy mondjuk telefonozik, miközben beszélgetünk, vagy azt mondja, hogy figyel rám, de hogy azért közben nyomkodja a telefonját, máshova néz, esetleg közben házi munkát végez, nem tartja a szemkontaktust, vagy ezek mind-mind azt jelzik, hogy itt a valódi figyelem azért nincs meg. Ami nagyon fontos, az valahogy úgy írható le, hogy tényleg ez a csak hallgatok és csak figyelek, próbálok minél több információt befogadni. Lehet ilyenkor apró visszajelzéseket adni arra, hogy kifejezzem, hogy tényleg odafigyelek, ez a bólogatás vagy egy-egy hümögés, az, hogy a szemkontaktust tartjuk, ez mind-mind azt jelzi, hogy igen, veled vagyok abban, amiről te beszélsz, tényleg érdekel, amit mondani akarsz. Nagyon fontos, hogy visszatartsuk a kíváncsiságunkat, hogy ha van egy olyan részlet, amire úgy rácsatlakoznánk, mert kíváncsivá tett minket, akkor próbáljuk meg ezt egy kicsit késleltetni, hagyjuk a másiknak, hogy elmondja, amit ő szeretne, ami benne van, ami neki fontos, és persze utána később visszatérhetünk arra, ami még minket érdekel a történetből, de hogy abban az időben engedjük meg neki azt, hogy ő csak arról meséljen, ami neki fontos. Próbáljuk meg ne kommentálni, nem beleszólni, és ami még nagyon fontos, hogy sokszor látunk abban elcsúszást, hogy ilyenkor mondjuk különböző javaslatokkal állnak elő, hogy milyen megoldás lehetne az adott helyzetben, miközben a szükséglet valójában csak az, hogy úgy elmondhassam, hogy mit értek, és hogy csak valaki azt mondja, hogy sajnálom, hogy ilyen rossz napod volt például, ahelyett, hogy mondjuk elkezd tanácsokat osztogatni, hogy hogyan lehetne másképp kezelni a munkahelyi helyzeteket, stb. Szóval, hogy ez is egy nagyon fontos, hogy nagyon hasznos lehet néha különböző megoldási javaslatokkal előállni, de hogy vannak helyzetek, ahol kifejezetten nem erre van szükség.
Igen, igen, ez nagyon-nagyon gyakori, hogy ha valaki más megosztja velünk a nehézségét, a problémáját, akkor úgy gondoljuk, hogy neki azonnal tanácsra van szüksége, mert egyedül nem képes megoldani. Közben valószínűleg meg tudja oldani, és lehet, hogy mire végére ér annak, amit elmond, addigra ki is alakul benne a megoldás, hogy szeretné, és csak valóban arra van szüksége, hogy a másik meghallgassa és támogassa érzelmileg, és nem mindenféle tanáccsal. És ebbe tényleg nagyon könnyű belecsúszni. Meg a másik, amit mondtál, az nekem így hirtelen eszembe se jutott, de tényleg az, hogy mond valamit a másik, és akkor rögtön mondom, hogy ú, igen, én is így, meg úgy, és akkor hirtelen elterelődik a beszélgetés, és már én beszélek adott esetben a másik helyett, miközben ő akart megosztani valamit. Ez egyébként, nem tudom, de egy barátok között sokszor gyakran fordul elő. Szóval szerintem ezeket, amiket ugye most beszéltünk, meg amiket megosztottál, ezt nem csak párkapcsolatban lehet alkalmazni ezt a tudást, hanem bármilyen baráti vagy családi kapcsolatban is fel tudjuk használni.
Abszolút, ez így van. Ez mindenféle kapcsolatunkban nagyon jellemző a kommunikációnkra, meg az is, hogy sokszor nem is arra figyelünk már, amit a másik mond, hanem valamilyen gondolata mentén már azon gondolkodunk, hogy mi mit fogunk mondani, és akkor itt is elcsúszhat egy csomó minden.
Nagyon sok mindent tudtunk ebből tanulni, szerintem. Bízom benne, hogy a hallgatók is így gondolják majd, hogy hasznos tudással lettek gazdagabbak, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, hogy elfogadtad a meghívást, hogy párkapcsolati szakértőként részt vegyél ebben a podcastben. Úgyhogy, ha tetszett az epizód, akkor keressétek meg Dórit az Instagramon, illetve Facebookon is megtalálható, meg weboldala is van. Ezeket mind be fogom linkelni a leírásba, de mondd el kérlek most, Dóri, hogy hol találnak meg téged.
Instagramon, illetve Facebookon a relationship.párterápia profilt keresve találnak rám, weboldalon pedig a relation-kötőjel-sík.hu weboldal tartozik hozzám.
És fogadsz egyébként klienseket, párokat?
Igen, párokkal és családokkal jelenleg Székesfehérváron, illetve online módon dolgozunk együtt, illetve online egyéni tanácsadás formájában dolgozom még kliensekkel, és ott is jellemzően ilyen rendszer szemléletű kérdésekkel.
Uh-huh. Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
Köszönöm, hogy meghallgattad a mai epizódot. Ha hasznosnak találtad, hozd meg kérlek az Insta Storytban egy képernyőképpel, illetve szállj egy percet az értékelésére. További hasznosságokért pedig böngész a korábbi epizódok között, az életfűszerező.hu honlapon és az azonos nevű Instagram profilomon. Találkozzunk a következő epizódban. Legyen csodaszép napod!